Köszöntelek, kedves testvérek, titeket, és a tanúságtevőnek nem kell teologizálni, azt tanúságot tegyen, de ritkán, de azért szoktam beidézni tulajdonképpen adott esetben szentbeszédekből, és nemrégiben egy olyan jó szentbeszédet hallottam, hogy egy kicsit idézném nektek Varga László püspök atyától. És azért, mert egyben rávilágít arra, hogy ugye Jézus nem evangéliumot írt, mint sok más vallás alapító leírta a tanait, hanem egy házat alapított, egy szent katolikus egyházat. Ezt csinálta, és az adta közre aztán az evangéliumot. Tehát ez nagyon fontos dolog. Aki adja közre számunkra a tanításokat. Azért nagyon fontos az egyház tanító hivatalára odafigyelni, mert nagyon sokszor nem értünk bizonyos dolgokat. És egy ilyen dolog, amit én nagyon sokáig szégyellem magam, de nem értettem, azt a példabeszédet, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy én tüzet hoztam, és akkor felsorolja az összes rokonságot meg barátot, hogy ki fog kire támadni emiatt. És hogy mit jelent ez, hogy kell ezt értelmezni. Tudja mindenki? Nem biztos, igaz? Én 66 éves vagyok, és nem tudtam, pedig sokat foglalkoztam. És akkor elmagyarázta nekem a püspök atya, hogy a tűz az a Szentlélek tüze, és az azért hozza, hogy ki égesse belőlünk a salakot. Ez bizony sokszor szakadást, fájdalmat hoz létre, de leégeti rólunk a megkötözöttséget, és ekkor jön létre bennünk a világosság, és ekkor fogjuk azt tudni mondani, amit Jézus is mond, amikor belép a utolsó vacsora termébe, hogy békesség nektek. Tehát valahogy így kell ezt értelmezni, és bizony ez egy provokatív mondás, hogyha te hagyod, hogy téged égessen a Szentlélek tüze, a puszta létet sokszor idegesítő válik, akár még a vasárnapi vagy középszerűen hívő keresztények számára is. Egyszerűbb abba az Istenbe hinni, ami egy kicsit mondja, hogy van Isten, de van mamon is, aztán valamiféle katyvaszot létrejön, és sokszor ugye ez a tüzes Szentlélek az egyházon belül is zavaró tud lenni. Tehát oda kell adni magunkat a Szentlélek égető tűzének, és azt bízzuk az atyára, hogy ő majd hogy aratja le a gyümölcsét, akár itt a földön, akár a eltávozásunk után. Biztos, nyugodtak lehetünk, hogy oda hát látják, és ne foglalkozunk azzal, hogy hol égessen el minket a Szentlélek tüze szeretet áldozatként. Ez egy kihívás. A sátán az mindig tűzoltót játszik, el akarja oltani bennünk ezt a Szentlélek tüzét, pedig ugye az Úr Jézus azért jött, hogy ezt meggyújtsa a szívünkben. És teljes szívből éljük azt a fő parancsolatot, hogy teljes szívünkből, lelkünkből Isten felé forduljunk, és a fele barátaink felé forduljunk, hogy az életünk sok gyümölcsöt teremjen, és ez ki tudja tágítani a szívünket az ellenség szeretett távolatáig, amiről majd szó lesz ebbe a tanúságtételbe, ami tulajdonképpen legnagyobb próbája a kereszténységnek. Hát ennyit akartam erről a tanításról mondani, és ezért annyira fontos, hogy ez mindig benne legyen a gondolatunkba, az értelmünkbe, hogy Jézus egy szent, anyaszent egyházat alapított, amelynek az anyja a szűzanya, és nekünk oda kell figyelni a tanító hivatalára, és tartanunk kell. Jó, hogyha ezt minél korábban elkezdjük. Azért tettem fel ezt a képet, mert ez egy kedves magyar fiú, a Berei Pepe, ő Ausztriába élt sokáig, hatszoros osztrák bajnok, ilyen junior ifi bajnok volt műkorcsolyába, és 17 évesen már kitalálta, hogy így tud tanúságot tenni az Úr Jézusról, hogy a kürjét, a szabadon választott kürjét a Passióra zenéjére futotta, a Gibson film Passió zenéjére, eltáncolta a jégen, nagy nemzetközi versenyeken a nagypénteket és a feltámadást. És bizony tudomásul kell venni, hogy ha te ezt az utat járod, akkor fog rengeteg gúnyolódást, támadást élni, nagy lélekkel, örömmel jött haza Magyarországról, de ez a kűr aztán betett neki, úgyhogy most már megint külföldön folytatja, de ki kell tartani a hitben, és már fiatalok, a fiataljaink számára is egy nagy buzdító erő tud lenni, hogy hagyjuk, hogy a bennünk élő názáreti Jézus vigye az életünket. Ugye ez le van írva a János 10:10, az a János 14:20-ba, hogy én bennetek vagyok, ti meg én bennem. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy a bennem élő Jézusra hallgatok, akkor én nem mondok butaságot, akár a kórházba, ahol dolgozom, vagy baráti körbe, munkahelyem, tehát tanúságot kell tennünk, és jó, ha fiatalon kezdjük. Az én olvasatomban ez úgy valósul meg, hogy a nehéz agyműtétek során bizony nagyon sokszor kérem az Úr Jézusnak a segítségét, és megélem ezt a képet, ami nyilván egy fantázia kép, de megélem azt, hogy ott van velem a názáreti Jézus, és jobb kezével biztatóan a vállamra teszi a kezét, bátorít, bal kezével meg mutatja, hogy ha bajba vagyok, akkor mit csináljak. Ezt éltem át például a szijámi ikrek szétválasztásánál, de a múlt héten is, amikor egy nagyon nehéz vérzős tumorba jutottam, és szinte lehetetlen volt a vérzést csillapítani, de bizony aztán kértem az ő segítségét, és kreativitással, tudományos ötlettel segített, és el is tudott állni ez a vérzés. Amit az előbb elmondtam, arról szeretnék nektek tanúságot tenni, hogy ez hogy égett bennem a Szentlélek tüze, hogy kezdett égni, és milyen lépcsőkön vagyunk túl, de biztos, hogy még nagyon sok vár rám, mert az ember bűnös marad a haláláig. A megtérés az nem egy olyan pillanat, hogy utána hátra dőlhetünk, és utána minden rendben van, hanem egy nagy küzdelem kezdődik, mert a sátán az nagyon szereti a bűnben gázoló embereket, amilyen én is voltam, de baromira nem szereti a megtérésben élő embereket, és azokat sokkal nagyobb tűz alá veszi. A gyönyörű vallásosan neveltek, de az az igazság, hogy amikor elhagytam a templomot körülbelül 15 éves koromban, tulajdonképpen egybeesik a drága feleségem megismerésével, nagy diákszerelemre gyúltunk, és valahogy nem lett lényeges az életünkbe ez a mindennapi lelki edzésmunka. És aki nem edz, sportolók tudják, az utána hiába volt világbajnok valamikor, mert minden kicsi gyermek, ott is van egy hátul, ő világbajnok a Jézus hitben, ő neki egy mély szívhite van, sokkal közelebb van a Teremtő Szent Háromság Egyistenhez, mint bármelyikünk, vagy akár a Szentatya. Hát ez a gyermekkori hitnek a csodája, sajnos ezt előbb-utóbb kisebb-nagyobb mértékben elhagyjuk, kamaszkor az hatalmas nagy csábítás, és utána küzdünk, hogy egyszer felnőtt korunkba visszakapjuk a gyermekkornak ezt a csodálatos, mély szívhitét. De ez egy hosszú út, nekem 24 évig tartott sajnos, és közben azért egyre nagyobb, ez először csak kicsi, aztán egyre nagyobb bűnökbe, halálos bűnökbe estem, és végül majdnem tönkretettem a csodálatos házasságomat, ami a diák szerelemből jött, pedig már 3 fiú gyermekünk volt. El akartam hagyni a feleségemet, szóval dúzdítottam abortuszra, tehát az összes mocsok szemét bűnt, amit egy orvos elkövethet, elkövettem, és tudjátok, hogy mi volt az, ami elkezdte éleszteni állandóan a lelki ismeretemet, és végül fölismertem azt, amit a tékozló fiú is fölismer, és azt mondja, hogy de rossz itt ebbe a disznóholba, és azt mondja, hogy mennyei atyám, vissza akarok hozzád menni. És az engem az ejtett térdre, hogy végre oda vánszorogjak a kereszthez, és bocsánatért esdekeljek, hogy a feleségem állandóan megbocsájtott. Remélem, itt senki nem él házassági válságba, de hogyha a környezetetek vagy a barátaitok abba élnek, próbáljátok kitartásra buzdítani, általában a feleségeket, mert a férfiak szoktak a gonoszok lenni, mert a megbocsátás szikláján pozdorjává tűnik a házastárs, másik házastársnak a gonossága. És én meg is kérlek, Danikám, hogy gyere ide, és azt mondd meg, hogy hogy tudtál 7-szer, 70-szer megbocsájtani. Arról egy pár gondolatot mondjál, mert ez fontos, hogy tudjunk újra és újra megbocsájtani.
Hogy mennyire fontos, ezért a mondandómat tulajdonképpen a végén kezdem el. Azóta, amióta ez megtörtént, immáron 24 éve, minden áldozás után hálát adok a Jóistennek, hogy meg tudtam bocsájtani, és ezért a családunk együtt maradt. Nagyon-nagyon rossz lett volna, hogyha én akkor úgy érzem, hogy nekem új párt kell keresnem. Mert a szentségi házasságomban a férjem az egy és ugyanaz, azt nem lehet lecserélni. A gyermekeim édesapja egy és ugyanaz, azt se tudom lecserélni. Soha senki nem fogja tudni őket úgy szeretni, olyan önzetlenül, mint ahogy az igazi szerette őt. A fontos az, hogy kinek a tanácsaira hallgat ilyenkor az ember. Annyira kihúzza az ember lába alól a talajt az a felismerés, hogy egyedül maradt, és egyedül kell a gyerekeit nevelje, hogy hallgatna szinte mindenkire. És a világi tanácsok azok, hogy hagyd el, hát te vagy a nők szégyene, ha megbocsájtasz ennyiszer, de akár 10-szer is. Tartsd magad annyira, hogy egyszer nemet mondasz. De aztán vannak más tanácsok is, és én nagyon örülök, hogy én másra hallgattam. András szülei abszolút mellettünk álltak, a jezsuita nagybátyja is, és ők engem ebben segítettek, hogy ki tudjak tartani. Olyan női praktikákat és fortélyokat kaptam egy szerzetestől, amit soha nem hittem volna. Nem hittem volna, hogy ő ért ehhez, de a gyóntatószékben az ember nagyon, úgy látszik, a papok is nagyon-nagyon kiokosodnak, bölcsek lesznek ebből a szempontból is, hogy egy házasságnak milyen szörnyű buktatói vannak. És ő igenis azt mondta, hogy legyek megbocsájtó. Amikor ő visszatér hozzánk, én legyek mindig csinos. Ne vagdossak a fejéhez se tányért, se szidalmakat. A gyerekeim is legyenek elnézőek vele szembe. És mindig éreztessék azt, hogy ő mennyire hiányzik a mi otthonunkból, és mennyire boldogok lennénk, hogyha ő újra velünk lenne. Én nem mondom, hogy ezt könnyű akkor megcsinálni. Az ember totálisan össze van törve, és sokszor, én nem mondom, harag is van az ember szívében. Szívesen hozzá is vágna valamit, de nem szabad. Nem szabad, hanem tudomásul kell venni, hogy ezek érzések, hogy ezek felmerülnek az emberben, de a cél az, hogy a családunkat újra össze tudjuk kovácsolni. És amiért én hálás vagyok, az, hogy ez végül is szülői segítséggel egyház segítségével, lelki atyák segítségével, de sikerült. És én azt mondom, hogy nem mindenki tudja, mert van olyan férfi, aki hiába vagy te ilyen, ő akkor se jön vissza. Akkor nem lehet mit csinálni. De ha van rá esély, akkor az utolsó szalmaszálat nem szabad felégetni, hanem meg kell próbálni a családot összetartani, és a gyerekeinktől ezért csak köszönetet kaptam, hogy ez sikerült. Utána még két gyerekünk született, és azóta szemrehányás nélkül tudunk boldogan élni. Ezt kívánom mindannyiunknak.
Igen, ez pontosan így. Pontosan így történt, ahogy a Dani mondja, és persze gyönyörűek a diák szerelmek, de az Úr Jézus nélkül, higgyétek el, lehetetlen az örök szerelem. Nincs. Egy ideig működik, van jó adag rendezetlen ragaszkodás benne, de Isten igazából akkor jössz rá az holtomiglan, holtádiglan, utántartó szerelemre, amikor kialakul az a szerelmi háromszög, ahol a harmadik maga a názáreti Jézus. Abba akkor biztos lehetsz, hogy örökké szerelmes maradsz, mert a másik megunhatatlan, mert mindig felfedezett bele benne a Krisztus arcát, a szűzanya arcát, és mivel kapcsolatotok van, ezért magadba is fel tudod fedezni. Tehát így lehet megtartani az örök szenvedélyes szerelmet, akkor is, ha 98 éves vagy, és akkor is, hogyha 23. Mert hány fiatal házasság megy tönkre, mert szerencsétlenek kihűlnek, igaz? Ezt szokták mondani egymás iránt. Ez az emberi oldal, ami kell, de azért van ebbe a megtérésben mindig van egy kegyelmi oldal, ami a erős hitű embernek, de hát akinek már meg kell térnie, az már nem lehet annyira erős hitű. Tehát ilyenkor segítségedre siet a jó Isten adott esetben misztikus tapasztalat útján. A misztikus tapasztalatot mindig le kell vizsgáztatnod, ezt egy kedves ferences atya, a bánkatya magyarázta el, és azt mondta, hogy meg kell vizsgálni a misztikus tapasztalatot, hogy egyik fontos tulajdonsága, hogy hirtelen jön. Tehát, hogyha sokáig nézi az ember ezt a keresztet, és azt akarom, hogy mozduljon meg, vagy azt akarom belelátni, akkor meg fog mozdulni. Mert nekem pont egy ilyen keresztélmény volt, de addig soha nem mozdult meg egy kereszt sem. A második, ami nagyon fontos, hogy ugye a hirtelenség és a jelentőség. Hát persze, hogy van egy jelentősége, amikor rendbe hoz egy tönkrement három gyerekes házasságot. De a harmadik a legfontosabb, hogy nehogy félrenézd a misztikus tapasztalatodat, illeszthető-e az evangéliumba. Ez a legfontosabb. És ezért kell lelki vezető a válságban lévő, lelki válságokban lévő embereknek, papi lelki vezető nagyon fontos. Nekem is volt ugye a jezsuita nagybátyám, bár sajnos nem hallgattam rá sokáig. És megmondom, az a misztikus tapasztalat jött, hogy Budapesten van a Rózsafüzér királyné a templom, a Tököli úton, és ott van egy hatalmas nagy 6 méteres kereszt, most is kin volt az Eucharisztikus kongresszuson, és 84 éve is kin volt az Eucharisztikus kongresszuson, itt látható ezen a képen, és amikor oda kezdtem el járni, amikor éreztem, hogy a kutyafáját nekem vissza kell térnem a disznóolból a családomhoz, vissza kell térnem a gyermekkoromnak a hitéhöz, mert akkor volt, amit elhagytam. És ott térdeltem a kereszt előtt, egyszer este úgy 7 órakor, és azt láttam, hogy zihál, izzad, lélegzik. És akkor hazamentem, és azt mondtam, hogy na András, te megbolondultál. És akkor másnap reggel azért visszamentem, már reggel 6-kor, amikor kinyitott a templom, és újra ott érdeltem a kereszt előtt, oldalról láttam rá, és az Úr Jézus a keresztről félrefordította a fejét, láttam, hogy légzik a mellkasa, és így bólintott a fejével, hogy sokat bajlódom veled, András, menj és többé ne vétkezz. ez teli találat az evangélium szempontjából, ugyanezt mondja a házasságtörő asszonynak. Hozzám még azt láttam, hogy egy kicsit mérges volt rám. Szóval azért nem ez a pár éves vergődésre mérges volt az Úr Jézus, teljesen jogosan. És abban a pillanatban megváltozott az életem. Mit jelent az, hogyha megváltozik az embernek az élete? Hát az azt jelenti, hogy kapcsolatba lép a benne élő názáreti Jézussal. Én bennetek vagyok, ti meg én bennem. Mondjuk így, beszélget vele. Kivel lép kapcsolatba? Az élő út igazsággal. Élet, út, igazság, igaz? De ebben nem csak hitigazságok esnek le hatalmas csörrenéssel, hanem a tudományodnak az igazsága is. Ott is rátalálsz. Tehát ne csodálkozzon az, aki rózsafüzér imádság közben, vagy más imádság közben talál ki a szakmájában, legyen az fodrász, vagy agykutató, vagy űrkutató, kreatív ötleteket. Onnan jön fel az intuíció, a Jóistentől kapod, a tudomány is a Jóistentől van. Számtalan tudós, nagy tudós fizikus tesz erről tanúságot, általában Nobel-díj után. Mert addig, ha tanúságot tennének, akkor nem kapnának, úgyhogy nem fogok kapni, nem kell félnem. Hát az egyik ilyen nagyon erős ötlet volt, amit egy mély imádságba kaptam, ez 19 éve történt, mégpedig az volt, hogy egy fiatal, nem 50 éves kedves hölgy jött már harmadszorra, újult ki a nagyon rossz helyen lévő agydaganata, és nem vállalta senki el a klinikák, azt mondták, hogy úgyis meghal, van 2-3 hónapja hátra, nem, már nem operáljuk meg, nincs is kapacitás, mondjuk így, sokszor van ilyen sajnos Magyarországon, de máshol is, lehet, hogy Svájcban se operálták volna meg. És mondta, hogy de ő még akar élni, nekem van dolga az életbe. És akkor mondtam neki, hogy a kutya fáját, hát mondom, akkor én majd megoperálom, de én akkor nem tudtam volna megoperálni, mert én nem foglalkoztam mikrosebészettel. Én általában súlyos koponya gerincsérültekkel foglalkoztam, esetleg felszíni agydaganatokkal, de nem foglalkoztam mély agyi mikrosebészettel. Ez 19 éve történt. És imádkoztam, és egyszer ugye megszólalt bennem az Úr, hogy menj le a bonzterembe. Ezt mondta, menj le a bonzterembe. És akkor, már mi? És akkor bonzterem, igen, és a friss elhunytakon gyakorolj. És 6-szor gyakoroltam ezt a nehéz műtétet, nem is volt annyira nehéz most már így visszatekintve, de akkor számomra negyen nehéz volt. És nagy kínlódással megcsináltam a műtétet, a hölgy még élt fél évet, vagy talán még kicsit többet, és utána újra kiújult, és akkor már nem lehetett vele mit csinálni. És onnantól kezdve az életem részévé vált a rendszeres gyakorlás minden reggel 6-tól 7 óráig a bonzterembe. Ebben semmi különös nincsen. 500 évvel ezelőtt rutinszerűen csinálták az orvosok, de azok akkor még hitték a test feltámadását. Tehát ők még azt elhitték, azok a nagy orvosok, a Vesalius meg a Paré, aztán ott volt Leonardo da Vinci, ugye, ki hazavitte a holttestet, hogy gyakoroljon, meg is büntették, meg Michelangelo. Állandóan a bonzterekbe jártak, a testi anatómia pontos ismerete véget. És aki hiszi a test feltámadását, annak a testnek a feltámadása, ami itt szenvedett, élt a földön, ugye így toppan be az Úr Jézus az utolsó vacsora termében, frissen, üdén, fiatalon, nem úgy, ahogy nagypénteken 3-kor kinézett, 2:30 a kereszten, ami egy abszolút bonztermi preparátum volt az ő teste. Nem úgy toppan fel. Tehát ott lát, igaz, hogy az egy más létrendből jön, az ajtók, ablakok zárva vannak, más létrendből jön, de megölelhető. és nincs rajta, és teljesen fel, tehát a, biztos hallottatok erről a Nick Vujicicről, aki karok, lábak nélkül született, igaz? Talán volt itt Svájcban is, talán ez az ausztrál fiú, egy csodálatos tanúságtevő. Hát az nem karok nélkül, lábak nélkül fejlődési rendellenességgel fog feltámadni, és fogja megölelni a feleségét, gyerekeit, hanem karokkal, lábokkal, úgy, ahogy a Jóisten őt eltervezte. A meghalt 19 éves gyermekünk, aki részegen adott esetben kiesett egy harmadik emeletről, egy bulin, nem úgy fog feltámadni, ahogy ott szétroncsolva feküdt az aszfalton, hanem ahogy a Jóisten őt megteremtette, amilyennek, és ahogy a idős édesanyánk, aki elment már kahexiásan, tumoros áttétekkel, ő se úgy fog visszalépni abból a létrendből, a dicsőséges testben, hanem így. Tehát ez egy nagyon nagy öröm, amit itt hagyott a Jóisten nekünk, kegyelemnek, hogy biztosan tudunk arról, hogy a jövőnk már megtörtént, és tudjuk, hogy történt meg. Mi nem olyat várunk, amit a muszlim testvérek, hogy hát majd valami lesz, fölmegyek, szüzek vannak, sok nő, mit tudom én, hát nem. Pontosan tudjuk a feltámadásnak a folyamatát is, hogy mi lesz. Ennél sokkal nagyobb dolog a mennyország, de azért nagyon jól esik nekem, hogy fogok adott esetben a nagymamámmal, ha akarok, én is halat enni és megölelni, ahogy azt az Úr Jézussal tették. Tehát ebben nem hisznek a drága orvosok, itt Svájcban se, meg Magyarországon, meg sehol, és ezért a bonctermek üresek, értitek? Sőt, nincs is boncolás, mert tévén minden megvan virtuális realitásban. Viszont ebből logikusan jön az, hogy élőkön kell gyakorolni, igaz? Na most olyan szakmák, amik a megtanulhatók a asszisztensi oldalról, hát ott valahogy nem olyan érdekes. Ha elvágom a hasi aortát, hívom gyorsan a főnököt, lefogja, aztán megvarja. De ez a fránya agysebészet, ez nem ilyen, mert hogyha ott egyszer elrontasz valamit, mert ez egykezes műtétek ezek, vagyis kétkezesek, egyemberesek, azt nem tudod rendbe hozni. Eltrafálsz egy kicsi mikroszkópikus eret, vagy egy idegpályát, vagy egy agyideget, azt nagyon nehéz rendbe hozni. Tehát ezért lenne fontos, hogy bevezetni ezt a edzésmunkát, ezért sokat harcolok, és ehhez az kell, hogy én abba a kiboncolt emberi testbe, abba a testvérembe mindig meg tudjam látni az Úr Jézus keresztről levetett testét. Ez a lényeg, és akkor nem lesz undorodás. Viszont mivel nem hiszünk a feltámadásban, nem akarnak az orvosai együtt lenni reggelente egy órát a sötétbe a halottakkal, kiboncolt testekkel. Hát ez egy nagy harc, de folytatni kell. Tehát ez volt tulajdonképpen a tékozló fiú lépcsője, itt egy jó nagyot égetett rajtam a szent tűze, de azért még maradt bőven, meg biztos most is van, maradt még bőn. A második nagy égetés volt a szenvedés teremtő energiája. A szenvedés az a szenvedés, amit nem kieszközölsz a bűnöddel, hanem úgy kapod hirtelen, jön valahonnan, mondjuk így ártatlanul idézőjelbe, az egy nagyszerű dolog, mert alkalmas arra, hogy kiégesse belőled a Szentlélek tüze a további bűneidet. Nekem ez egy nagyon erős megtérés volt ezelőtt 24 évvel, de azért így visszagondolva beleestem évekkel később, mondjuk amikor már 14 éves megtérő vagy 16 éves megtérő voltam, a vallásos gőgbe. Annyira sok sikert értem el a tudományos innovációimért, tanulmányért, ahol mindenhol ugyan tanúságot tettem a szűzanyáról, illetve Krisztusról, hogy azért mégiscsak azt kezdtem hinni, hogy hát engem szinte a Jóisten annyi jóval halmoz el, hogy hogy mintha különbül szeretne engem, mint a többi embert, mint a csavargókat, vagy a prostituáltakat. Na, ez a vallásos gőg, ez a legveszélyesebb kísértése a mélyen hívő embernek, a vallásos gőg. Azt hiszem, ez ért utol engem, és ezért kaptam egy következő kegyelmi ajándékot, amikor meghalt a 10 éves kisfiam, mégpedig nagyon tragikusan. Ez a felvétel azért készülhetett a sikertelen újraélesztés után, mert éppen megjött a keresztapa a születésnapjára, otthon voltunk, gyertyaszentelő boldogasszony vasárnapja volt, február 2-án, 8 évvel ezelőtt, és megjöttek a keresztülők, és mondtuk, hogy na Marci, gyere, itt van keresztanya, keresztapa. Hát sehol semmi válasz. Na, mondom, elbújtált egy csibész, és elkezdtem keresni a lakásba, ott se. Kinyitottam, kimentem a teraszra, és ott volt van egy régen épített medence, a 20 centis piszkos vizével, mert téli esítve volt. És tovább lépek, és ott láttam az én kisfiamat, így hason a vízbetett fejjel, és láttam, hogy ez a gyerek meghalt. Szörnyen nagyon meghalt. Hát persze, hogy beugrottam, kirántottam, kidobtam a medencéből, és elkezdődött a szakma szabálya szerint a kétségbeesett újraélesztés, de hát semmi. Én mondtam neki, hogy te legyél te a kis Lázár, legyél te a Naimi fiú, nem, Járius lánya, nem, meghalt. Nem tudtunk mit csinálni. Kijöttek a mentők, de hát még egy órát újraélesztettük. Kész. Nem ment. Itt az a kép látszik, amit a keresztapa kínjába lefotózott, hogy oda tettük a rózsafüzért, és Batthyány Stratmanra emlékezve, jó, hogy ilyen példaképeink vannak, végig mondtuk a rózsafüzért, és mindig belemondtuk, hogy köszönöm Uram, hogy eddig velünk lehetett. Igen, hát ez egy akaratból elkövetett imádság, de azért valamit számít, valami kapaszkodó nyílt ahhoz, hogy kinyögje az ember azt a hatalmas fájdalmában, hogy Uram, nem tudom, miért történt, hogy történt, egyet tudok, te jobban szeretsz engem, mint én magamat, és természetesen sokkal jobban szereted a Marcikát, mint én tudom szeretni. Tehát, hogyha megengedted, hogy legyen, akkor nem kell valamiért megengedted, hogy legyen, és ez is szeretetből történt. Auschwitzot is megengedte, hogy legyen. Ukrajnát is megengedi, hogy legyen. Nem tudod, hogy miért, misztérium, de biztos, hogyha kitartasz a hídben, fog jönni a ráismerés, hogy na igen, ezért kellett ennek megtörténnie, és ami van, annak szabad lennie. Mert a Szent Háromság Egyisten minden hajszáladra, és mindenkinek minden hajszálára figyel. És aztán szép lassan, ugye, tisztázódott ez, megint ugye nem volt elég erős még az értelem hite, hiába voltam már 16 éves megtérő, imádkozó, mindennapos rózsafüzér imádkozó, megint kaptam kegyelmi misztikus tapasztalatot, megjelent az Úr Jézusnak körülbelül a turini lepel élő alakja, és mellette átfogta a Marcinak a vállát, és egy tisztán jó hallható hangon hallottam a rekettes hangján, hogy jól látod, apu. Ez is egy misztikus tapasztalat volt. Hát igen, hirtelen jött. Jelentősége persze, hogy volt. Illeszthető az evangéliumba? Hogy ne lenne illeszthető? Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be a mennyek országába. Egyfelől biztos lehetsz, ha a 10 éves gyereked elmegy, de akkor is, hogyha a drága nagyszülő, aki mindig aranyos, jó volt, az ott van az Úr Jézussal, és nem kell aggódni neki, nem kell irigyelni Jézustól. Ezt mondta nekem, képzeljétek el, egy katolikus atya, akinél gyóntam, hát először így fogtam a fejemet, de aztán megértettem, hogy miért. És az egészből az jött ki, hogy Isten szeretőknek minden a javukra válik, még az ilyen tragikus események is. Tehát egy sokkal nagyobb hit szinten jöttem ki ebből a mondjuk így tragédiából, ami drámává szelidült, ahol van katarzis, de van felemelkedés, mint előtte voltam. És akkor, ha neked nő a hited, erősebb a Jézus hited, te boldogabb vagy. Tehát paradox módon azt tudom mondani, hogy valóban az előnyünkre vált ez a szörnyű, egy a szörnyűségnek látszó tragédia. Ugye itt van az a én drága feleségem, aki mindig én beszélek a hitről, de ő szép csendben csak ül, és mindig rájövök, hogy neki lehet, hogy nem, neki nincs misztikus élménye, nem beszél erről, de az az igazság, hogy ő hordta a nadrágot, amikor én másfél évig mindig csak imádkoztam a szobámba, és nem nagyon tudtam törődni a családdal. Hogy arról mondj egy pár gondolatot, Dani, hogy ez hogy van az, hogy én beszélek róla, te meg csinálod.
Hát ez sok házasságban van így, evel mi nem vagyunk egyedül. Megint csak hála tud jönni belőlem, hogy a Jóisten erőt adott nekem akkor ahhoz, hogy azt csináljam, amit ilyenkor egy édesanyának kell. Hát mit tudtam volna mást csinálni, amikor ott voltak a síró nagyszülők, és a kétségbe esett, megmaradt négy gyerekünk. Valakinek őket is támogatni kellett. Lehet, hogy szívem szerint szívesen bebújtam volna Andrással egy szobasarkába, hogy ott elgyászoljam a kisfiamat, de azt kell, hogy mondjam, hogy a halotti tornak és a haláleset utáni mindenféle adminisztrációnak annyi értelme van, hogy az embernek olyan sok elfoglaltságot ad, hogy talpon kell maradjon, hogy ez erőt is ad ahhoz, hogy ezt az egészet végigcsinálja. Én azt hiszem, hogy az édesanyák többsége ugyanúgy végig tudta volna csinálni, mint ahogy én végigcsináltam. Azon kívül a depresszió, amiben András esett, az egy betegség. Az nem olyan, hogy valaki lustaságból vonul vissza másfél évre. Épp, hogy a munkáját el tudta végezni a kórházba, hazajött, bement a szobájába, és tulajdonképpen mi aznap már őt nem láttuk. És másfél évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy újra mosolyogni lássuk, hogy újra lássuk azt, hogy igénye van ránk, és velünk szeretné tölteni a szabad idejét. Tehát ha valakinek helyt kell állni, hát akkor az nem lehet más, mint a felesége. Tehát hála az Istennek, hogy meg tudtam csinálni.
Így volt, nagy példa, értékű ez, és figyelmeztető jel ránk nézve férfiakra, mert lehet, hogy hirtelen, akutan jobban tudunk cselekedni, de hosszú távon azért rájön az ember, hogy sokkal gyengébb, mint a drága hölgyek, valahogy nekik egy mélyebb Isten kapcsolatuk van, von Haushaus, nem tudom, hogy fejezzem ki, hát ezt tapasztaltam meg. Szóval egy a lényeg, mélyebbre jutott az ember a Jézus kapcsolatba, és ez aztán hozott újabb szakmai eredményeket. Mert hogyha közelebb jutok a bennem élő igazsághoz, vagyis Jézushoz, akkor a tudományomba is közelebb jutok hozzá. Nyilvánvaló. És ennek az eredménye lett a Siam ikrek szétválasztása, ami most már 3 éve történt, sok vihar után, de tetten érhető volt az, amit azóta is mondok, és azóta ütnek, vernek, de nem baj, hogy a műtétet az Úr Jézus végezte el. Mi csak a kezünket adtuk. Úgy mondjuk ezt, hogy az orvos kezel, de az Isten gyógyít. Igaz? Tehát így érdemes, mindig így érdemes hozzáállni ehhez a hivatáshoz. Hát én amikor találkoztam ezekkel az ikrekkel, akkor egyből eszembe jutott az a nagyon-nagyon tragikus szétválasztás, ami bejárta a világsajtót, amit ez a nagyon híres harvardi gyerekidegsebész professzor végzett, a Ben Carson, aki különben elnökjelöltként is akart indulni a republikánus párt színeiben, még amikor Trump lett a elnök, hogy az iráni ikrekkel hogy jártak. És itt mutatom nektek, hogy most nem tudom, hogy ott látni-e az nyilat. Látni? Tehát a legnagyobb probléma a fejüknél, agyuknál összenőtt ikreknél a közös vénás rendszer. Ugye az artéria egyik oldalról, másik oldalról jön, az középen szét lehet vágni, megmarad a vérellátás. Az agyakat hosszú, 10 órás, 20 órás munkákkal szét lehet preparálni. Okozhatsz kéreg sérülést, de azért attól még lehet egy hasznos élet. De hogyha olyan közös vénák van, amit nem lehet ketté osztani, ott nincs mese, az nem szétválasztható. Kitalálták az orvosok azt, hogy amikor ilyen van, és középen vannak a vénák, egyik agy, másik agy, akkor megpróbálnak az egyik oldalra egy bypass-t fölvarni a viszér, nagy viszér vénából a lábról, és akkor külön választani a két gyereket, mert jut ez a véna neki, az egyiknek, a másiknak meg ez. Talán eddig érthető. És hát az történt például ezeknél a iráni felnőtteknél, mert ezek nem gyerekek voltak, hogy iszonyú munkával 38 óra után jutottak el oda, hogy megvolt a két véna külön, és utána nagy boldogság volt, tapsolás, és eltelt 6 perc, és azt látták, hogy az új fölvart vénában, ebben a piros nagyal jelöltben nincs keringés. De közben meg nem duzzadt az agy. Tehát azt jelentette, szóval nem haltak meg a gyerekek, mert tudjátok, vénák nélkül se lehet érni, nem csak artériák nélkül. Tehát valahol megnyílt egy véna, és nem tudták, hogy hol, ami csöndbe maradt az előzetes feltérképezés során. És akkor mentek tovább, megtalálták, azt már nem tudták bypassolni, kiváltani. Végén iszonyú tragikusan a CNN közvetítése mellett az egyik a műtét során, a másik utána 5 órával meghalt. És óriási gyász volt egész Iránba, meg a világon. Ez így borzasztó volt, hogy a CNN közvetítette. És ugye ez lebegett azért előttem, amikor szemre vételeztem ezeket a gyerekeket ott Dakkában. Ott találkoztam velük, ebben a két aranyos gyermekkel, és én is láttam, hogy itt mutatom nektek, egyik kis fejecske, másik kis fejecske, és itt vannak középen ezek a hatalmas nagy vénák, amivel nem lehet mit csinálni, úgyhogy rögtön mondtam az ott lévő orvoscsoportnak, amit a előttem őt vizsgáló, korábban vizsgáló híres idegsebészek is mondtak, szétválaszthatatlanok, sajnos szétválaszthatatlanok. De ahogy a Marcika halálá kapcsán megtanultam egy nagyon-nagyon koncentrált imát, és ezt nektek is ajánlom, hogy tanuljátok meg a Jézus imát. Csodálatos a rózsafüzérünk, de azt például rózsafüzért mondani, miközben mondjuk egy nagyon fontos, nehéz műtétet végzel, vagy egy nagyon életbevágó tárgyaláson vagy, és ott nagyon ott kell lenni, azt elég nehéz, igaz? De a Jézus ima az olyan, hogy azt lehet mondani ilyen helyzetekben is. A Jézus ima alapja keletről jön, Uram Jézus, könyörülj rajtam, bűnös emberem. Ez így egy kicsit sok, de a végén eljutsz oda, hogy kilégzésre Jézus, belégzésre Krisztus. És azt akkor is tudod mondani, ha a legfontosabb dolgot végzed az életedbe, tehát a legnagyobb odafigyeléssel. Pörök hátul az agyadban. Hát én ezt megtanultam, mert a Marci halála kapcsán ezzel az imádsággal tudtam lemenni abba a lelki mélységbe, ahol találkozni tudtam az Úrral, és ott mindjárt nyilvánvalóvá vált, hogy ne irigyeljem ezt a gyereket Jézustól, ahogy a gyóntató atya is mondta. És elkezdtem mondani ott ezt a Jézus imát, és 10 perc után megszólalt az Úr bennem, hogy vedd el mindkettőtől. Mert ugye az volt addig az elgondolás, hogy az egyiknek odaadjuk, vagy fölvarjuk azt a bypass-t, de ha egyiknek odaadjuk, akkor a másik hal meg, és így fordítva. De hát hogy, Uram? És akkor itt bebizonyosodott az, amikor a Szent Háromság egy Isten téged belelök egy nagy kihívásba, intuícióval, azért nem dolgozza ki részletesen a terveket. Hát ehhez kell a te tanulásod, megtapasztalásod, tapasztalatod, legyen az orvosi, vagy kalauz, mindegy, milyen tapasztalat, mindenkinek megvan a saját tudománya. És ugye a saját tudományomba elindultam, hogy akkor hogy? Hát katéteres eljárással, tudjátok, már régóta van szívkatéterezés, agyi érkatéterezés is van, és de agyi vénás érkatéterezésen keresztül a világon senki nem dolgozott rutinszerűen, kivéve az én drága barátomat, a Hudák doktort, aki egy Kárpátaljáról hazajött orvos, és ez a zseni, ez 14 óra alatt lezárta a közös ereket, itt látni a vastartalmú ragasztóval, amivel beragasztotta, úgyhogy 24 becsatlakozó vénát tesztelt meg, egy kis balont fölfújtott benne, nagyon nehéz, látta, hogy fölfújom, lezárom, van vénás elfolyás. Végül lezárta, és a két gyerek teljesen jól volt, teljesen tünetmentes volt, tehát el lehetett kezdeni a további lépéseken, a nyílt műtéten. És még egy másik barátom, szintén Kárpátaljáról, megfejtette az átmenő pályák, ami a két agytörzset kötötte össze, annak az átvághatóságát. Tehát elkezdődött a igazi felkészülés 18 hónappal a műtét előtt. A plasztikai sebészek meg elvégezték ezt a hatalmas bőrtágítást. Ott egy ilyen lufi van a bőr alatt, amit mindig fújtak 42 alkalommal, és végül így megnövekedett a bőr, hogy be lehet majd a szétvágott koponyákat az agyburok fedése után be lehet varni. Az utolsó nehéz helyzet volt, hogy tartjuk úgy egybe a két fejet, hogy közben a csontos összeköttetést már átvágtuk, de az agyak még össze vannak tapadva, meg az erek. Hát ugye erre az amerikaiak ilyen iszonyú bonyolult drága szerkezeteket, ilyen kereteket dolgoztak ki, amit itt látni. Mi megpróbáltunk egy jóval olcsóbb megoldást, ezt a Horn Gyula keletet föltenni, talán aki idősebbek emlékeznek, így nyerte meg az első polgári kormány után, 94-ben a Horn Gyula választásokat, hogy volt egy ilyen keret, ami a nyaki gerinc törését rögzítette, és ezáltal kiváltott egy elég erős szánakozást, és így le tudta győzni annak idején a MDF-et. De hát ez sem ment, és megint ima. Pusztító viharnak egy sóhajt parancsol, ima, böjt, ima. Ugye, és minden gyógyul. És jött ez a nagyszerű, igazi, jó kis magyar kreativitás, és azt, hogy egy zsanírt csavaroztam föl a gyerekeknek a fejére, és a zsaníron tudott nyílni, de mégis össze volt tartva. Elképesztő egyszerű filléres ötlet azokhoz képest, amit itt korábban mutattam. Hát így adja az Úr Jézus neked a kreatív innovációkat a saját tudományodba. Ezt is Jézus imában kaptam, és akkor dolgoztunk, rajzoltunk rengeteget, hogy fedjük be majd a koponyát a csondarabokból egy művészbarátommal, a Műhari Pap Sándor Balázzsal. Gyorsan megyek, Dani? Mert mindig mondja, hogy lassabban megy, de hát ezek ilyen rajzok, munka lépések, hogy fedjük be majd a csondarabokból legalább a fejtetőig félig a koponyát, mert hanyat fekszenek a gyerekek, és akkor a hanyat fekvéstől, ha nincs fedve az aggyal, a bőrrel borított agy, akkor egy bevérzés jöhet, és az nagy baj lehet. Itt van a művész úr, ott az elején mutattam szép festményeket, azokat is ő festette a bonzteremből. Én 20 éve dolgozom vele együtt, és akkor így nézett ki egy próbaba modellen. És képzeljétek el, az is egy nagy kegyelem volt, hogy a utolsó napon a műtét előtt a 20 milliós muzulmán Dakkába találtunk egy katolikus templomot, ahol magunkhoz vehettük az Úr Jézus valóságos testét, ami iszonyatos nagy lelki és testi erőt is ad az embernek. Ezért nagyon fontos, feleségemmel megpróbálunk minden nap eljutni misére, hogy tudjunk szentáldozásban részesülni, mert ez adja meg az erőt, bátorságot, félelem nélküliséget a mindenféle harchoz, amit törvényszerűen kapsz, hogyha te egy tanúságtévő életet élsz. Nagy Gáspár erdélyi költő mondta, hogy gyanús vagyok, gyanús nagyon, mert még nem ütöttek agyon. Ugye egy kereszténynek meg kell élnie ezt a helyzetet, hogy agyon akarják ütni. Mert a sátán mindenhova belép, de Jézussal mindig legyőzöd. Szóval ez a csodálatos dolog. Itt is így történt, mert természetesen a nagy szétdobáló nem akarta, hogy ez a műtét sikerüljön, hiszen deklaráltam, hogy nem mi emberek csináljuk, hanem Jézus vezeti a műtétet. És ez a tudomány és hit értelmetlen harca szempontjából ezt nem bírja elviselni a bukott angyal. úgyhogy mindent megpróbált, közben is, ezt nem részletezem, de itt azért egy nagyot dobott, az az igazság, majdnem tönkretette a műtétet. Tehát elkezdődött, Jézus ott volt velem a munkaasztalnál, és irányított, és szépen ment a 26 órás műtét. Itt látható egy pár kép belőle, néha így legugolva, de hát egy rettentő fárasztó volt, de közben végig mondtam a Jézus imát, és a többiek is mondták a csapatom, de itt egy baj történt, mert itt a felső ábrán látjátok a technikus művész urat, akit én megbíztam, hogy a koponyát összerakja. És itt látható az alakja, bemosakodva, és az látható, hogy így leteszi a kezét, és ott más emberek, más orvosok dolgoznak. Hát ez volt a nagy cselvetés a sátánnak, itt látható maga a gyerekek, a műtőasztal, és itt látható ez a másik asztal, ahol a devitalizált csontdarabokból össze akartuk volna rakni a koponyát, itt is ő látszik, csak rá van téve a keze az asztalra, és semmi, ott más orvosok végzik a pancser munkát, és végül az lett, ebből képzeljétek el, hogy a tudtom és megkérdezésem nélkül ez a terv, ami eredetileg volt, itt látható rajzon, itt látható, elégtelenül lett megoldva, mert ezek a jó emberek semmit nem gyakoroltak, és egy ilyen elégtelen visszaépítés lett, ahol itt a jobb alsó sarokba, ez a kék jelzi a visszaépített csontot, szabadon maradt itt az agy, és a 33. napon egy borzalmas, óriási bevérzés jött, ami tulajdonképpen az egyik kislánynak a kommunikációs készségét tönkretette, a domináns agyféltekének ezt a részét sértette, de a bevérzés élettel összeegyezhetetlen volt, és az volt itt a hatalmas csoda, hogy ekkor belépett Magyarországról körülbelül 1 millió imádkozó, a katolikus hírportálok kérték, hogy óriási baj van, és imádkozzanak, és végül a Mindszenti Bíboros úr, Szent Sárbel atya és Teréz anya közbenjárását is kérve, és az 1 millió Kárpát-medencei imádkozót is kérve, nem tudom, hogy hozzátok is esetleg eljutott akkor, 3 éve életbe maradtak a gyerekek, az Úr Jézus életbe tartotta a gyerekeket, a műtét alatt is 2 csodát tett, 2-szer volt úgy, hogy meghalnak, az anesztesek már föltették a kezüket, és akkor is áthúzta őket. Tehát ez egy óriási dicsőség, meg siker, de azt mondom, hogy igen, ott voltunk mi orvosok, de az igazi siker az imádkozó magyarságé és magáé az Úr Jézusé, hogy a műtét végül is így sikerült és életben maradtak ezek a drága gyermekek. A másik missziónk, amire ha van lehetőség gyűjtést rendezünk, az a nigériai misszió. Medjugorjéba találkoztam Francis Chiava atyával, itt látható a képem, és ott rózsafüzér imádság közben jött az ötlet, hogy kéne valamit szervezni, egy idegsebészeti missziót Nigériában, mert ugye ott 40-szer kevesebb az orvos minden szakmában, tehát valami bődületesen nehéz az ellátás, az állami egészségügyet a betegek 60%-a nem tudja megfizetni. Ráadásul a műtétek nem így néznek ki, mint ahogy Zürichben vagy Budapesten, hanem így, és a tumorok még nagyobbra nőnek, tehát minden egyszerűen lehetetlen helyzetek vannak, sokszor műtét közben kialszik a műtőlámpa, akkor zseblámpával világítunk be az agyba, tehát nagyon nagy szerepe van a kreativitásnak, addig nem is lehetett elindítani a missziót, míg nem találtam egy olyan kórházat, ahol van CT, mert annélkül nincs agysebészet. És találtam egyet, a Boromei Szent Károly kórházat, hullafáradtan 9 kórházat jártunk végig a Francis atyával, és 500 rózsafüzért hozott, képzeljétek el, és mindig, amikor jöttek az útonállók, nem Boko Haramosak, csak egyszerű útonállók, akik pénzt követeltek, mindig kiadott egy rózsafüzért, és akkor elmentek. Ez egy ilyen megélt csoda volt azokon az úttelen utakon, Nigéria közepén. Hát itt is nagyon nehéz esetek vannak, mert ez nem egy felszíni bőr alatti tumor, hanem ez az agyból nőtt ki ennyire, de nem tudott elmenni, mert nem volt pénze megfizetni a nem tudom én, $3,000, amibe kerül egy műtét. Hát ilyenkor, ha ott vagyunk a misszióban, ezeket a műtéteket elvégezzük, mindig imádsággal kezdünk, ez a legfontosabb, mindig imádság megy, és nem csak egy rózsa, egy üdvözlégy, hanem egy minimum egy tized. Ugye így azért ez egy ilyen nehéz környezet van ottan, így néz ki egy, ugye egy normális falu, és viszont a kreativitás és az öröm a rengeteg gyerek miatt és az élő mély hit miatt az tetten érhető. Itt például egy pingpongasztalt hoztak össze ilyen kreatív módon. Kórházban körmenet van, mert ez a érsekséghez tartozó kórház, és ugye a Covid-járvány idején is nem volt blokkolva a szentelt víz, igaz, hogy az atyák locsolták a embereket. Itt például egy kedves fotballmeccs, ahol a csapatok együtt fényképészkedtek, és a meccs végén mindenki megáll, amikor a bírói sípszó elhangzik, és elimádkozza közösen a közönség, meg a futballisták a mi atyánkot. Milyen jó lenne, hogyha a begdöntők, meg a világbajnokság is így hangzana. Hát azért volt, amikor tanúságot tettek a brazilok talán 94-ben, amikor a döntő megnyerése után levették a trikót, és alul volt egy trikó, amire az volt írva, hogy I belong to Jesus. Tehát én Jézustól, Jézusé vagyok, hogy erre felkészültek, hogy micsoda hit volt ebbe a csapatba. Hát így kéne a sportba, művészetbe, mindenhol a civil életbe tanúságot tenni, és akkor gördülne a világ, és egy pillanatok alatt az imádság kiölni ezeket a ócska háborúkat, amik itt fenyegetik ezt a szerencsétlen hitehagyott Európát is. Voltunk egy, sokszor elmegyünk oda az árvaházba, nagyon sok étszes gyerek van az árvaházba, leálltunk ott focizni velük, és úgy teljes erőbedobással, ahogy látjátok, dolgoztam. Nagyon szeretek focizni, de itt egy jó nagy esés volt. Hasonlóan, hogy az Úr is elesett a kereszt alatt. Na. Nagyon érdekes a halottas házak, ezt nem elborzasztásként mondom, de ugye azonnal föltöltik formalinnal a halottakat, mert a nagy meleg miatt, és képzeljétek el, addig nem lehet eltemetni, égetés nincsen, nem lehet eltemetni, amíg jönnek a hozzátartozók, és így ez a kisgyermek, egy 6 éves gyermeknek a formalina feltöltött teste, ott áll már ott a sarokba 9 éve. Hát ilyenek is vannak. Hát így kezdődik minden műtét, és aztán így folytatódik, és a végén ugye a kis gyermek már nyugodtan szépen van. Itt a műtősnőnk, aki mindig kijön velünk, és ezt képzeljétek el, hogy Nigéria közepén, Onitsába, a Boromei Szent Károly kórházba a fekete testvérek a Mindszenti Bíboros úr boldoggá avatásáért imádkoznak most is, minden szerdán 5-től 6-ig. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog, és ebbe vehettünk mi részt. Azért ez egy elég ritka, biztos vagyok benne, hogy valami siker azért fogja ezt koronázni. Itt vannak a drága nővérek, akik főznek, néha ehetetlen, de biztos, hogy finom, csak az európai íznek nem annyira. És ugye ami a leglényegesebb, hogy mindig reggel 6-kor misével kezdjük a munkát, és egyesülni tudunk a szentáldozásban az Úr Jézussal, és még itt egy gondolat ezzel a kapcsolatban, itt a ikrek szétválasztása kapcsán, nagyon nagy kegyelem volt, hogy fölismertem, hogy bár átmentem a tékozló fiún, átmentünk a Danival azon a szenvedésen, meg ezen a gyermekünk elvesztése szenvedésén is. És akkor úgy ezt hiszi az ember, hogy na, most már legalább egy 4-es vagy 4-5-ös keresztény vagyok. És akkor jön szembe a legnagyobb erőpróba. Az az erőpróba, amit úgy hívunk, hogy ellenség szeretet. Hogy azon átvergődni, azért az egy elég nagy vizsga, és elég hosszan tart, ma is tart, ugye például emiatt a orvosi kriminális cselekmény miatt, amit el kellett viselni, és ráadásul még utána azok rágalmaznak, támadnak minket. Tehát az ellenség szeretet az, hogy az az utolsó nagy próba, úgyhogy azt valahogy megérteni, hogy hogy az Úr Jézus, ahogy Szent István első vértanú is, az utolsó leheletéig küzd az ellenségei üdvösségéért, akik megölték őt. Hogy ezt hogy tudod integrálni a te életedbe? Ez a nagy kérdés. Szóval, és ezért borzasztó fontos a Jézus ima, mert ő mindig segít ahhoz, hogy ne a démonra figyelj, mert a démonok rátelepszenek félelmedre, haragodra, sok haragot generálnak benned, hogy gyűlöletté alakuljon, a gyűlölet meg téged öl meg. És mindig, amikor észreveszed, hogy megint rossz irányba figyelek, a lényeg az, hogy visszaemeld a tekintetet az Úr Jézusra. Segít, hogy a nevét mondod. És ha Jézusra figyelsz, akkor azt látod, hogy igen, van félelem. Persze, van, mit tudom én, hogy ki mit csinál ellenem. Van harag bennem, de nem arra figyelek. Ott van benne a sarokba. Van, de nem hat rám. Tehát ez a lényege. Miért nem hat rám? Mert nem őre figyelek, és Jézusra figyelek. És például az ellenség szeretet kapcsán, amikor így az embernek eszébe jut ezek a dolgok, akkor föl kell, hogy jöjjön benne az, hogy hát a hozzáállás a lényeg. Tehát amikor neked egy félelmi kísértésed van, vagy egy bajod van, mindig azon függ, hogy hozzáállásod mi. És hogyha el tudsz jutni a hozzáállásba az, ahoddig, hogy mi ez Krisztus szenvedéséhez képest. Hát egy nagy semmi, nevetséges. Igaz? Tehát így valahogy így kell élnünk, hogy ez bennünk mindig mozogjon, és akkor egy újabb lépést tehetünk, hogy a Szentlélek tüze kiégessen bennünk mindenféle megkötözéttséget, rendezetlen ragaszkodást az egónkhoz. Kis Szent Teréz valahogy így mondja, hogy te valamiért, te ha Jézusért élsz, őt követed, és ezért téged kritika él, akkor te azt nem Jézusért csináltad, hanem a saját egódért. Ez mindig jó, hogyha eszébe jut az embernek, és nagyon szépen köszönöm nektek ezt a figyelmet, amit itt kaptam, meg tegnap is, mert láttam, hogy a kedves testvérek közül többen tegnap is voltatok, és ugye az Eucharisztia az a legfontosabb, az egy óriási kegyelem, hogy mindig próbáljuk magunkhoz venni, hogy állandóan testben és legfőképp lélekben a megújulás állandóan menjen, és mindig megszülessünk újra tisztán. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. És hát, hogyha valaki erre az afrikai misszióra költenénk az adományt, hogyha ha tudtok valamit, azt nagyon szépen megköszönjük. Az alapítvány, ami ezt támogatja, ezt a missziót, azt úgy van, hogy jottennijo.hu. Tehát egybe van a jottennijo, két tével, két ennel.hu. Ott van mondjuk számlaszám, hogyha ilyen adományt kapunk. Köszönöm szépen!